Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Eszbíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kezdjük is a beszélgetést az orosz-ukrán viszonnyal, annál is inkább, mert az ukrajnai elnökválasztás után már is megindult egy üzengetés Vlagyimir Putyin és a megválasztott ukrán államfő Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz államfő közölt, hogy Oroszország megkönnyíteni az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak. Pontosan úgy fogalmazott, hogy nem csak a két kelet-ukrajnai köztársaság lakói, hanem az összes ukrán számára megkönnyítenék az orosz állampolgárság megszerzését, majd közös orosz-ukrán állampolgárságról beszélt. Hát természetesen az ukrán kormányzat rögtön tiltakozott, mondván, hogy ez támadás Ukrajna szuverenitás ellen. Újabb feszültségforrás terepe lehet ez a két ország viszonyában, egy olyan terepen, ahol tulajdonképpen háborús vagy fegyveres konfliktus is van.
Azt gondolom, hogy mindenképpen meglepő fejlemény, különösen annak ismeretében, hogy az április 21-e előtti periódusban, tehát a második fordulót megelőző hosszú hetekben, sőt hónapokban a központi orosz televíziók hihetetlen figyelmet szenteltek az ukrajnai választási kampánynak, és nagyon világos és egyértelmű volt, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy az orosz közönséget olyan hangulatba vigyék, amelyik Poroshenkóval, az addigi elnökkel szemben kifejezetten barátságtalan és ellenséges, és amikor kiderült, hogy a második fordulóba Poroshenko és Zelenszkij kerül, akkor tovább folytatták, tehát Zelenszkijjel kapcsolatban inkább jó indulatúak voltak, inkább egyfajta lekicsinlő volt a viszony, de világos volt, hogy az az üzenet ezeknek az államfelügyelte központi televíziós politikai műsoroknak, hogy Zelenszkij nekünk jobb lenne. Na most ennek ismeretében mégiscsak meglepetést okozott, és ha még hozzáteszem azt is, hogy Zelenszkij a kampányban nem egy gesztust tett abba az irányba, hogy ő a jövőben szeretne tárgyalni, szeretné valamilyen módon ebből a patthelyzetből kibillenteni Kelet-Ukrajna
kérdését. Ezt azért most is hozzáteszi. Most is hozzáteszi.
Így van, de még konkrét dolgokat is mondott, többek között például a kampány időszakában többször említette, hogy azt a lehetetlen helyzetet mindenképpen felszámolná, hogy a szakadáruk által ellenőrzött területen élő ukrán állampolgárok ne kapjanak továbbra se nyugdíjt vagy szociális segélyt, ha ez őket megilleti. Hát ezek az emberek is ukrán állampolgárok, és hát szerintem nagyon helyesen ez egy fontos és bizalom növelő lépése és bejelentése volt Zelenszkijnek, és bizakodom benne, hogy megteszi. De összességében tehát Zelenszkij megválasztásával úgy tűnt, hogy ha nem is lesz egyszerű ebből a súlyos válságból, a két ország közt kialakult súlyos válságból kilépni, de talán az első lépések könnyebben tehetők meg, mint hogyha a Poroshenko maradt volna, és ennek ismeretében tűnik nagyon barátságtalannak az a bejelentés, ami ugye azzal indult, hogy a Donyec-medencébe, tehát a két szakadár területen élők számára könnyítik meg az orosz állampolgárság elnyerését, majd ott kialakult egy szópárbaj Zelenszkij és Putyin között, és ezt odáig radikalizálta az orosz álláspontot, hogy hát voltak éppen bárkinek, aki Ukrajnában él. Nyilván nem gondolta ezt komolyan, ez inkább csak egy ilyen szócsata volt, de hát kifejezetten durva és barátságtalan dolog volt. Épp ma egyébként a normandiai négyek két nyugati tagja, Németország és Franciaország egy közös nyilatkozatban rendkívül éles hangban ítélte el Putyinnak már az első nyilatkozatát, amivel ezt a bizonyos paszportizációt, tehát a szakadár területen élő polgároknak.
Mondhatjuk, hogy Putyin tovább is ment, hiszen azt mondta, hogy az orosz és az ukrán kulturális és a nyelvi sajátosságok ellenére voltak éppen egy nép. Tehát jól érzékelhetően azért Ukrajnában ezt nem így gondolják, sőt, Zelenszkij visszaüzent, hogy már csak a határ közös.
Így van, nagyon szellemesen, és ez az, amit még szeretnék kiemelni, hogy hát nyilván egy csomó tekintetben Oroszország nagy fölényben van Ukrajnával szemben, és nyilván Putyin is nagy fölényben van Zelenszkijjel szemben a politikai tapasztalatok tekintetében, de van láthatóan egy olyan terület, ahol nincs fölényben, nem olyan szellemes, mint Zelenszkij. Na most ez azért
hát
óvatos.
Egy színész és showmanről van
szó. Így van, egy nagyon intelligens emberről van szó, aki azt hiszem politikai értelemben, miközben tapasztalatlan, ez egyben kockázatos kockázat is Putyinék számára, mert nem nagyon tudják fölmérni, hogy mi a következő lépése. Sokkal kiszámíthatatlanabb, és ehhez jön még egyfajta nyilvánvaló intelligencia, nyilvánvaló modernség. Sokkal modernebb figuráról van szó, mint Putyin és mint volt Poroshenko. Hát elég például arra a Facebook üzenetre gondolni, ahol nagyon ügyesen, nagyon határozottan visszautasította a putyini javaslatot, mármint ezt a bizonyos, majd ellátjuk akkor az ukránokat útlevéllel, és arra hívta fel a figyelmet, hogy, és ez nagyon fontos lehet, hogyha a későbbiekben erre próbálnák rátelepíteni a modern ukrán identitást, amikor arról beszélt nagyon szellemesen és nagyon okosan Zelenszky, hogy hát ennek az identitásnak az alapja az a szabadság, a méltóság és a becsületesség. És ez nagyon érdekesen áll szembe azzal a, hát hogy is mondjam, régies, avittas három kifejezéssel, amit a kampányban Poroshenko használt, ugye a három alap kampányszlogen az a hadsereg, a nyelv, a hit volt. Na most ez egy sok tekintetben a konfrontációra és a múltra visszatekintő identitásépítés, és az Zelenszkijé, tehát ami a szabadság, méltóság és becsület, az lehet egy olyan országban, ahol nincs közös történelmi emlékezet, ahol nagyon sok perforáció van, nagyon sokféleképpen törik meg az egysége az országnak, hogy egy a jövőben tekintő identitást teremt, és egy modern identitást, és hát láthatóan erre a dologra nem nagyon van felkészülve Putyin, és megint csak nagyon szellemes volt, amire előbb utalt, hogy hát ma már köztünk csak egy dolog közös, a határ, ezen kívül nem, és hát még egy mondat erejéig talán visszatérve, ez egy régi dolog Putyin részéről. Putyin már 2008 áprilisában, amikor Bukarestben tartották a NATO csúcs találkozót, akkor a zárt találkozón, mert hogy akkor még működött az a közös tanács, ami Oroszország és NATO kapcsolatait egy ilyen intézményes keretek közé terelte. Nos, ennek a tanácsnak az ülésén, zárt ülésén Putyin már kifejtette, hogy Ukrajna csak még nem is egy állam. Tehát ott az jelenlévő nyugati vezető politikusoknak ő már előadta, hogy ez egy teljesen mesterséges konstrukció, és azt gondolom, hogy az oroszok egy részének, beleértve Putyint is, rendkívül nehéz feldolgozni azt, hogy Ukrajna és az ukránok az egy közös, az egy külön entitás, hogy itt nem arról van szó, hogy tájszólásban beszélt oroszról lenne szó, hanem itt sokkal mélyebbek és összetettebbek a különbségek, és hát nyilván ez sokkal nehezebb feldolgozni, mint például a balti államok és Oroszország közti különbséget.
Tulajdonképpen az elnökválasztásnak, meg az elnökválasztási kampánynak is középponti kérdése volt az Oroszország való viszony? Egyáltalán volt ezen a téren például különbség Poroshenko és Zelenszky kampány
között? Igen. És általában is azt kell mondjam, hogy Ukrajna esetében, hogyha meg lehetne nevezni azt a négy fundamentális kérdést, ami alapvetően határozza majd meg az Ukrajna sorsát, akkor az Európai Unióhoz való közeledés, a NATO tagság vagy nem tagság, a múlt feldolgozása, az emlékezett politika három kérdése mellett mindenképpen a negyedik legfontosabb, legfalsúsabb kérdés az Oroszországhoz való viszony. És miután ez nagyon fontos, és láthatóan ez egy érzékeny, a társadalmat is komolyan foglalkoztató, mint ahogy a másik három is, hát nem lehetett nem témája a kampánynak, és a kampányban láthatóan egy nagyon militáns, főleg a nyugat-ukrajnai szavazók érzelmeire játszó Poroshenko állt szembe, egy békülékenyebb, egy racionálisabb, a realitásokkal jobban számot vető Zelenszkijféle állásponttal.
Ja, történészek nem szokták kedvelni azt a kifejezést, hogy néplélek, vagy nem is nagyon szokták ezt a fogalmat használni, de azért az érdekes, hogy maguk az emberek Ukrajnában hogyan viszonyulnak az oroszokhoz, és fordítva Oroszországban hogyan viszonyulnak az ukránokhoz. Ön is beszélt arról egy interjúban, hogy az ukrán társadalom szövetében azért van alapja a megbékélésnek.
Így van, épp egyébként ma délután valami más miatt, egy más tanulmány miatt visszakerestem. A Levada központnak évek óta vannak erre vonatkozó mérései, ráadásul ezek a mérések egy ukrajnai közvéleménykutatóval együtt történnek, tehát megkérdezik az ukrán társadalmat is, hogy mit gondol az oroszokról, illetve Oroszországban megkérdezik az oroszországi társadalmat, hogy ők mit gondolnak Ukrajnáról, és nagyon feltűnő a különbség. És ez reménnyel telt tölti el az embert Ukrajna tekintetében, mert mindaz, ami történt 2014-től, és mindaz, amit tett Oroszország Ukrajnával szemben, az ukránok nagy többségében nem keltett és nem ébresztett ellenséges hangulatot Oroszországgal szemben, viszont Oroszországban, ahol az állami propaganda sokkal hatékonyabb és egykézben koncentráltan tudta sugalmazni, tudta mélytejezni az orosz lakosságot, hát nagyságrendekkel nagyobb gyűlöletet tudott az oroszok körében felébreszteni az ukránokkal szemben, és ezt lehet látni a 2016-17-18-as mérésekben. Hát ez mutatja, hogyha egy média plurális, akkor még hogyha éppen kormányon egy olyan szereplő van, és egy olyan kör van, amely egyébként a feszültség szításában érdekelt, vagy inkább érdekelt, lásd Poroshenkót, még akkor sem tud olyan hatást gyakorolni az ukránokra, mint egy egykézben koncentrált médiavilág Oroszországban. Úgyhogy Ukrajna tekintetében én továbbra is optimista vagyok, Oroszország tekintetében pedig vannak reménykeltő jelek alatt azt értem, hogy minthogyha az orosz társadalom is kezdene belefáradni ebben az ostromlott erőt állapotban, mindenkivel konfliktusban vagyunk, és egyáltalán a putyini politikai vezetés is kezd kifáradni, úgyhogy itt a következőkben még lehet változás Oroszország esetében is.
És azok az egyezmények, amik mondjuk a konfliktust, Oroszország és Ukrajna konfliktusát rendezni hivatottak, azok mennyire tudják még betölteni a szerepüket? Gondolok itt elsősorban a 2015-ös Minszki egyezményre. Mit lehet még remélni ettől az egyezménytől? Ugye ennek az eredeti célja az volt, hogy az ukrán válságot politikai úton, politikai módon, politikai eszközökkel rendezzék, a szakadárok ellenőrzése alatt álló területeket pedig valamilyen módon reintegrálják.
Igen, hát ebből, amit azt hiszem többé-kevésbé teljesített, és ennek a súlyát és jelentőségét nem becsülném le, hogy azok a gyakran nagyon jelentős erőket mozgató katonai események, amely a frontvonalon történtek, azt megelőzően azok megszűntek, de nincs teljes béke a frontvonal két oldalán. Tehát Zelenszky egyik fontos célja épp az lehet, hogy ezen az úton tovább menve teljes egészében megszűnjenek azok a hírek, hogy itt vagy ott konfliktusra került sor, itt vagy ott újabb emberi életek estek áldozatul ennek a konfliktusnak. Amit viszont abszolút nem sikerült közelebb hozni, az a politikai rendezés, és őszintén szólva, amikor én először elolvastam a Minszk 2 megállapodást, és önmagában már azt, hogy Oroszország ennek a megállapodásnak nem része, hanem arról van szó, hogy Oroszország egyike, amely garanciát vállal a megállapodó felek hát magatartásának ellenőrzésére, én úgy éreztem, hogy ha ezt a nyugat elfogadja, hogy Oroszország nem részese a konfliktusnak, akkor ennek a politikai célkitűzései, mármint a Minszki megállapodásnak a politikai célkitűzései aligha fognak teljesülni. Tehát azt gondolom, hogy sokat tett annak
ezt
érdekében.
Putin is előszeretettel hangsúlyozza,
persze,
hogy ezt a ukránoknak kell megoldani ezt
persze,
a dolgot,
persze,
és Oroszország
persze.
Nem.
Persze,
részese
hát
a konfliktus.
Örömmel is fogadnám ezt az állítást, hogyha nem lennének tömegével bizonyítékai annak, hogy időről időre azért ott vannak az orosz reguláris erők, hogy Oroszország folyamatosan támogatja a szakadár erőket anyagilag és egyéb eszközökkel. Ha ez a támogatás nem valósulna meg, ez a szakadár térség és annak ilyenfajta politikai felügyelete már rég összeomlott volna. Tehát lehet azt mondani, hogy mi nem vagyunk ott, és semmilyen formában nem részesei, vagy nem vagyunk részesei a konfliktusnak, de hát a valóság az nem ez. És hát bizonyos értelemben számomra továbbra is érthetetlen, bár nyilván az volt a nyugatiak, a franciák és a németek célja, hogy minél gyorsabban annak lehetőségét és esélyét, hogy a konfliktus tovább eszkalálódjék, ezt le kéne zárni, és ehhez képest minden másodlagos, de hogy belementek abba, hogy elfogadják, hogy Oroszország nem részese a konfliktusnak, hanem vannak a szakadárok és a központi kormányerők ukrán részről, ez szerintem már megelőlegezte, hogy itt nagy politikai rendezési folyamatra nem kell számítani.
Beszéltünk már érintőlegesen arról, hogy a most megválasztott ukrán elnök Zelenszky mindenféle politikai tapasztalat nélküli új szereplő az ukrán politika színterén. Igaz, egyszer már volt ukrán elnök, de csak egy televíziós sorozatban alakított szerepe szerint. Jelenthet azért az kockázatot, hogy politikai tapasztalatok hiány van, vagy akár ebből erény is kovácsolható.
Szerintem mind a kettőt jelenti, tehát hiba lenne azt feltételezni, hogy ebben nincs kockázat, hiszen...
De hát sokak számára éppen ez volt szimpatikus, hogy egy teljesen új szereplő.
Hát igen, hát végül is ne feledjük el, hogy egy olyan Ukrajnában történt a választás, ahol egyetlen esetről tudunk, amikor a regnáló elnöknek sikerült egy második mandátumidőt nyernie, egyébként mindig új elnököt választottak. Ukrajna annyi problémát, annyi nehézséget kellett, hogy leküzdjön és túléljen, hogy nem csodálom, és sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút megértem, hogy az ukrán társadalom nagy többsége nem elnököt, hanem varázslót választ. Mert hogy annyi a probléma, és olyan nehezen oldható meg, hogy egy idő után azt hiszik, hogy egy új ember jön a varázspálcával, és akkor majd megoldja a dolgokat. Tehát egyfelől kétségtelenül kockázatot jelent, de hogy hogyan alakul ténylegesen az ő politikai teljesítménye, két dologtól jelentős mértékben fog függeni. Túl azon, hogy a személyes képességei azok mennyire fognak megmutatkozni a politika színterén. Van két további nagyon fontos elem. Az egyik, hogy közvetlen politikai tanácsadói köre, az elnöki adminisztráció, amely olyan, mint mondjuk Magyarországon, mert ugye egy más struktúrájú politikai berendezkedés az ukrajnai, ott az elnök körül van egy olyan adminisztratív apparátus, mint Magyarországon a miniszterelnöki hivatal, tehát ott az elnök mellett van egy ilyen nagy bürokratikus apparátus, hogy kiket tud rekrutálni, és a legfontosabb területeket kik fogják felügyelni, tehetséges, tisztességes és Zelenszkijhez lojális embereket sikerül-e maga köré gyűjteni. Ha egy ilyen hadrafogható, még egyszer mondom, tehetséges, tisztességes és lojális csapat áll föl, az nagyon megerősítheti őt. És még egy dolog van, hogy október 27-én kerül sor a rada választásra, a parlament választására. Itt ugye egy olyan sajátos helyzetben van ma Ukrajna, hogy van egy elnöke, akit valószínűleg valamikor június első napjaiban iktatnak be, de az elnöknek nincs pártja, amelyik benne lenne a parlamentbe.
Parlamenten kívüli pártja viszont van, ugye van, ez a népszolgája.
A népszolgája, amelyik paradox módon pillanatnyilag a legnépszerűbb párt Ukrajnában. Tehát nagy esélye van, hogy ott is vegyes rendszerben történik a választás, 450 fős radának a felét egy fordulóban pártlistán lehet megszerezni, egy fordulóban, ugyanabban a fordulóban, a másik felét pedig egyéni jelöltek közül lehet megválasztatni. Na most a kérdés az, hogyha népszerű ugyan a párt, ez listán hát komoly reményeket ad neki, de hogy tud-e 225 helyen megfelelő jelölteket felépíteni, összegyűjteni, segíteni.
Az elég kevés.
Kevés az
nyári
idő.
Parlamenti
tehát,
szünet jön.
Tehát, hogy rövidre zárjam, ha sikeres lesz, és a legnagyobb pártként tud a radában jelen lenni, és nagyon hadrafogható, tehetséges, becsületes, lojális munkatársai lesznek az elnöki hivatalban. Ez két olyan erőforrás, ami jelentősen segítheti a munkáját, és hát aztán nyilvánvalóan a döntések, amelyek hát rávárnak, és ez nagyon nem egyszerű helyzet, hiszen Ukrajna Európa egyik legnagyobb állama, miközben Európa egyik legszegényebb állama, tele van korrupcióval, szinte az életnek nincs olyan területe, amit ne szűnni át a korrupció, és eközben konfliktusban, egy évek óta húzódó konfliktusban van Oroszországgal. Ha csak ezt a négy problémát veszem, már önmagában azt jelenti, hogy hát óriási kihívás bárkinek is az ország első embereként dolgozni.
Mindebből adódik is, amit most elmondott, hogy Ukrajnában bőven lehetne mit ígérni, vagy lehetett volna akár a kampányban, a választási kampányban is mit ígérni, és ez talán a parlamenti választási kampányra is érvényes majd. Tehát akár a politika, akár a külpolitika, a gazdaságpolitika terén egyaránt, viszont ha én jól ítélem meg, akkor Zelenszkij a kampányában nem folytatott különösebben populista hangokat, nem ütött meg, nem is nagyon ígért különösebben populista módon semmit. Egyáltalán mit lehet tudni az ő programjáról?
Na most ez egy érdekes dolog, mert egyfelől kétségtelenül a populizmus jelenségébe belesimuló az ő alakja, hiszen például, ahogy Trump is egy televíziós műsorban tűnt fel, Zelenszkij is 2015 nyarán veszik fel azt a sorozatot, amelynek egyik főszereplője, és 2015 novemberétől vetítik, tehát már hosszú évek óta ott van a közönség előtt, nem beszélve más műsorairól, de valóban egy olyan egyfajta populista jelenségről van szó, aki viszont elég intelligens és fegyelmezett ahhoz, hogy fűtfát ne ígérjen. Tehát mondott dolgokat, de láthatóan nagyon keveset tudunk a konkrét programjáról. Szerintem ez bölcsen tette. Láthatóan felismerte azt, hogy neki nem kell a kampányban annyi mindent ígérni, hogy a lakosság jelentős része a bizalmát belehelyezze. Ez most egy nagy szabadságot ad neki. És
de a nyugati orientáció az azért az alapvető, és bár ez mondjuk Poroshenkonál is alapvető.
Így van, így van, ez nem kétséges. Ez nem kétséges, és egyébként is azt gondolom, hogy Oroszországgal miközben szeretne egyről a kettőre jutni, és a konfliktus nem élezni, hanem valahogy oldani, hát nyilván nagyon szűk az a mesdje, amin haladni tud, hiszen az ukrán társadalom jelentős része hát nem fogadná el, hogyha egy az egybe az orosz feltételek mellett történne ez a kiegyezés. Tehát nagyon ügyesnek kell lenni, és nagyon szűk az a mesdje, ahol ő haladhat a következő években, hogyha meg akarja őrizni az ukrán társadalom nagy többségének a támogatását. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az ukrán társadalom természetesen belefáradt ebbe a konfliktusba. Tehát az nem kétséges, nem is értem egyébként ebből a szempontból Poroshenkónak a kampányát, hogy miért helyezte ennyire a konfrontációra és a hadseregre a hangsúlyt, miközben minden mérés azt mutatja, hogy az ukrán társadalom békülékeny lenne, ki akar egyezni, nem minden áron, de ebből a konfliktusból ki akar jönni, és az érzelmeken túl az is világos, hogy Ukrajna jelentős és tartós befektetői hullámra csak akkor számíthat, hogyha ezeket a politikai konfliktusokat lezárja, ki fog nagyértékű, hosszú távú befektetéseket végrehajtani Ukrajnában, ha ennek az országnak a politikai jövője oly mértékben bizonytalan, mint volt az utóbbi időszakban.
De ha azt mondjuk a nyugati orientáció, akkor ez nyilván az Európai Unió és a NATO tagság, vagy az uniós tagság és a NATO tagság felé vezető út, ami azért egyelőre beláthatatlanul hosszúnak vagy távolinak
van,
tűnik Ukrajna számára.
Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy ami a NATO tagságot illeti, hát 2008-ban úgy tűnt, hogy éppen a Bukarest, már korábban említett bukaresti csúcson úgy tűnt, hogy egy lépéssel bejjebb engedik a NATO tagok Ukrajnát is és Grúziát is, főleg az Egyesült Államok, a fiatal Bush adminisztrációjának felügyelete alatt álló Egyesült Államok szorgalmazta ezt, de a nagy nyugati szövetségesei az amerikaiaknak, főleg a németek és a franciák, de nagyon gyorsan hollandok, norvégok, tehát nagyon sokan, akik egyébként atlantisták, tehát nagyon közel állnak az amerikai politikához, úgy vélték, hogy ezt a fontos újabb lépést, ami az elköteleződésnek egy sokkal szorosabb formáját jelenteni, ne adjuk meg Ukrajnának. Helyette a záró dokumentumba bekerült az a formula, hogy mind Ukrajna, mind pedig Grúzia egyszer a NATO tagja lesz. Na de ez az egyszer a NATO tagja lesz, szerintem a következő 10-15 évben alig ha elképzelhető, mert még egyszer mondom, nem kellett ehhez területi konfliktust generálni a Krim miatt, vagy Kelet-Ukrajna miatt, hogy a vezető nyugati ország ne akarjanak katonai felelősséget vállalni Ukrajna iránt, az iránt az Ukrajna iránt, amelyik annyira fontos, és ez a fontosság látszott már 2008-ban is Oroszország számára. Tehát a NATO ügyében én nagyon-nagyon óvatos lennék. Más kérdés, kicsit más kérdés az Európai Unió. Az Európai Unióhoz való közeledés és a majdani csatlakozás pedig elsősorban attól függ, hogy Ukrajna mit tud elérni belső reformjaiban, átalakításában, ennek a végtelen korrupciónak a leküzdésében hova tud eljutni, tehát az a belső erőfeszítéseitől függ, hogy valóban felkészül erre, és miután nagyon-nagyon mélyről indul, ezért tartom ezt a folyamatot ugyancsak hosszúnak, de más okok miatt, mint a NATO esetében.
Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő a vendégünk, ma itt az arénában, hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.